technikának az alapvető mechanizmusa, hogy a gyógyszerek a szervezetből elsőrendű reakció szerint jönnek ki. Mit jelent az, hogy elsőrendű reakció alapján? Mindig azonos hányada bomlik le az anyag. Kérem, ezt jegyezzék meg, mert ez az egésznek a tudja. Az elsőrendű reakció mindig azonos hányada bomlik le az anyag. Egy felezési idő alatt, míg a gyógyszer fele gyűrül, ha beadok az embernek egy 1000 mg-ot, akkor az első felezési idő alatt gyűrül 500 mg. Ha beadok 500 mg vagy 100 mg-ot, az első felezés alatt gyűrül 50 mg. Tehát mindig azonos hányat fog gyűrülni, ez nagyon fontos. Kérem, mi ennek a legfontosabb következménye? Mit csinál az ember, ha láza van és bevet egy aspirint és nem megy a láza? Mi a következő lépés? Az ember bekap még egy aspirint, ugye? Tehát abból indulunk ki, hogy dupla gyógyszermennyiség, dupla plazma szintet fog adni. Tehát ameddig nekünk egy első, és ennek mindig ugyanolyan gyorsan fog kiürülni a szervezetbe. Erre építünk. Tehát már itt jegyezzék meg ezzel a rendkívül egyszerű gondolattal, hogy az egész farmakokinetikai gondolkodásunk az elsőrendű reakcióra van építve. Azonos hány. Most menjünk végig. Az első felezés időben beadok 100 mg-ot, benn marad 50 mg. A második felezés időben mennyi fog benn lenni? 25 mg. A harmadikban 12,5, a negyedikben 6% körül, a ötödikben 3, a hatodikban 1,5. Mit jelent ez? Miért soroltam ezt ilyen szépen föl? Általában farmakokinetikailag azt szoktuk mondani, hogy 6 felezési idő alatt a gyógyszer kiül a szervezetbe. Ezért mentem végig. Tehát 6 felezési idő alatt kiül a gyógyszer a szervezetből, és előbb mondottam mindig azonos hányat. Teljesen mindegy, hogy 10 mg-ot adtam be a gyógyszerből, vagy 100 mg-ot adtam be, 6 felezési idő alatt kiül. Kérem, a klinikai gyakorlatban általában 4 felezési időt szoktak számolni, mert 6% körüli anyag már nem szokott interakciót csinálni. Tehát a klinikai, vaskos, egyszerű klinikai gyakorlatban a 4 felezési idő. Na most kérem szépen, nézzék meg, én fölraktam önöknek ezt lineáris ábrázolásba és fél logaritmikus ábrázolásba. Kérem szépen, egy kicsit, aki gondolkodik, látni fogja, mivel tudunk dolgozni, ha egy egyenes vonalunk van, sokkal jobban tudunk dolgozni. Tehát jellegzetesen a farmakokinetikát úgy ábrázolják, hogy az idő lineárisan, ugyanakkor a ordinátán a gyógyszer koncentrációt logaritmikusan ábrázolják. Ez a fél logaritmikus ábrázolás. Na most itten érdemes gyorsan megnézni, kompartment modellekben, rekeszekben gondolkozunk. Ugye a dózis beadjuk a központi kompartmentbe. Melyik a központi kompartment? A vér, ahol minden szétkezik a szervezetben. Ide berakjuk a gyógyszert, akkor valamilyen gyógyszer szétkezik, és megint ebből a centrális kompartmentből fog kiürülni a gyógyszer. Tehát mindig a bevitelvég is eléri a centrális kompartmentet, és a kiadás a centrális kompartmentet történik, legyen az vesen, májon, stb., de a vér szállítja oda az anyagot is neki. Na most kérem, a fél logaritmikus ábrázolás, hol lehet ezt nézni? Na most kérem, hol találkoztak már, azért megkérdezni, hol találkoztak már az eddigi oktatás alatt ilyen elsőrendű reakcióval? Nagyon sokat találkoztak a rendszerek. A biofizikának, ilyen a lebomlása, a rádióaktivitásnak. Tehát ez egy természetben eléggé gyakorlatilag. Na most kérem szépen, ezeket az ábrákat, ezek a leírások rajta vannak, azért van egy csomó ilyen leírás, hogy önöknek támogatást adjuk a doktatásban. A legfontosabb a volume of distribution, tehát a disztribúciós, az elosztási beszél. Látták az előadás első részében, hogy nekem arról van szó, hogy ez az anyag eloszoljon a szervezetbe. Ez a lényeg. Na most kérem szépen, a eloszlási térfogat egy virtuális térfogat. És mindjárt látni fogják, virtuális térfogat, egy számított térfogat, csak nagyon ritkán tudjuk meg azonosítani, hogy ez az a térfogat, amiben van. Na most, hogy számoljuk ezt ki? Gyakorlatilag a szervezetben található gyógyszermennyiséget elosztjuk a vérben lévő plazma mennyiségre. Kérem, az a folyadéktér, a látszólagos eloszlási tér, az a tér folyadékmegben a gyógyszer a plazmában vagy vérrel azonos koncentrációban. Na most kérem szépen, a látszólagos eloszlási tér, ha én egy proteint adok be, akkor az nem tud át, nagyon sokszor nem tud átlépni a véráramláson, tehát vannak olyan anyagok, amelyiknek a plazma térfogata, ami 0,04 liter per kilogram, ebben a plazma térben oszlik el. Nem tud tovább jutni, nem tud átlépni a membránot, az extracelluláris víztérfogat például ebben van az immunit élettartó, sokat tanultak az immunit clearance-ről, ez kérem szépen 0,2 liter per kilogram, és a teljes víztérfogat 0,6 liter per kilogram. Na most kérem szépen, borzasztó gondok vagyunk, mert kinek mi a véleményed, mekkora térben oszlik egy kis molekulájú anyag, ami a szervezetben szét utána. Mekkora lesz az eloszlási térfogat? Kinek mi a véleményed? Hát az extracelluláris térből át fog térni az intracelluláris térbe is, víztérfogatban, tehát minimálisan 0,6 liter. Kérem, tehát ha nekem a folyadékban van csak, akkor azt mondom, hogy 0,6 liter per kilogram. Na most jön a bukfenc. A legtöbb gyógyszernek ennek jóval magasabb az eloszlási térfogat. Ezt hogy produkálja a szervezet? Ennek a hátterében az van, és ezért mondjuk azt, hogy ez egy virtuális térfogat. Tudnék, ezek az anyagok a sejtben kapcsolódnak a proteinekhez. Tehát egy nagy mennyiség abszorbálódik, vagy kötődik hozzá, tehát tulajdonképpen a szövetben felhalmozódó gyógyszerek miatt jóval nagyobb a virtuális eloszlási tér, mint a szervezetnek a víztérfogata, úgyhogy kérem szépen, mint ahogy látják az utolsó bekezdésben, egy csomószor sokkal de sokkal nagyobb, függően attól, hogy milyen erősen kötődik. Na most kérem, beszéltem a fehérje kötődésről a plazmába, kérem, ez az alacsony mennyiség a szervezet összproteinjához képest minimális mennyiség. Tehát hihetetlen sok anyag kötődésnek a sejtekben. Úgyhogy ezért nevezzük ezt virtuális térnek. Na most kérem szépen, itt csak úgy egészen egyszerűen ezt is, a virtuális eloszlási tér, ugye már beszéltünk a víztérről, beszélt teljes víztérről, az extracelluláris térről, vérbe, plazmát, külön fehér. Na most kérem szépen, vannak itt az bukfencek. Ha van nekem egy nagyon erős lipidoldékony anyagot, az hova fog meg? Az nagy rész át fog menni a zsírszövetbe. Na most kérem szépen, ha önöknek van egy betege, amikéhez házi körorvos kell rendelni, miért kell bizonyos esetekben körorvos rendelni a beteghez? Mert akkor a nagy zsíros hozatja van, hogy körbe kell járni, hogy kezelni lehessen, ezt szokták mondani. Tehát ha egy ilyen betegük, megtörténhet, hogy altatáskor oly mennyiségű lipidoldékony altatószer kerül, ami mindig lipidoldékonyak az altatószer, egyszer ne kell menni a központi idegrendszerbe, hogy a beteget nagyon hosszú ideig tartni föl lehet az altatáskor venni, mert állandóan a zsírba tárolódó lipid, ahogy meg nincs már további gyógyszeradagolás, onnan lassan jön ki, és miután hihetetlen nagy mennyiségű zsírszövetet akkumulál, onnan nagyon lassan jön vissza, és sokkal hosszabb ideig fog tartani az altatónak a hatását. Kérem szépen, vannak anyagok, amik a kálciumhoz kötődnek, például ilyen volt a tetracikline, és egyéb szövetekben, máma sajnos néha előfordul, hogy egy gyógyszert azért kell megállítani, aminek a retinában melatonhoz kötődik, és vakságot okozhat. Szóval kérem szépen, vannak különböző lehetőségek. Na most itt van három nagyon fontos, kérem, farmakokinetikai számítás rengeteget lehetséges. csinálni. A célunk nem az, hogy farmakok kinetik egy számításra. Kérem, engedjék meg, hogy az egész két vagy három nagyon fontos tripletet, de azt úgy írtam, hogy mindenki meg tudja nézni. A legelső, hogyan számoljuk ezeket az értékeket? Na most a clearance-en rengeteget foglalkoztak élettapba, a gyógyszertan is foglalkozik a clearance-el, amely alatt azt a vérmennyiséget értjük, mert időegység alatt megtisztul a gyógyszertan. Tehát a gyógyszer clearance sokkal, de sokkal többször fordul elő az életében, mint az egyik clearance, mert míg a vese clearance-et megtanultuk, az elvet megtanultuk, de a gyógyszer clearance egy rendkívül fontos. Tehát kérem szépen, van egyszer egy gyógyszer clearance. A gyógyszer clearance-et aránylag nagyon könnyen tudjuk számolni, mert a dózist, amit beadunk, azt tudjuk, és a görbe alatti területet jól tudjuk mérni, a görbe alatti területre vissza fog nagyon hamar térni, azt meg fog mutatni, az a koncentráció idő görbe, tulajdonképpen, hogyha emlékeznek erre a görbe alatti, mindjárt meg lehet itt mutatni, ahogy a Laca beszélt. Ez a görbe alatti terület, itt ami a görbe alatt van, ez mutatja az idő, hogy időben mekkora koncentrációval kerül kapcsolatban a szervezet. Na most kérem szépen, tehát, akkor ha a clearance-et ki tudjuk számítani a dózist és a görbe alatti terület hányadosságot. Ebből indul a klinikai farmakokinetikai számítás. Na most az egyik rendkívül fontos, látták az első pillanatban, hogy nagyon fontos dolog az, hogy mekkora a felezés idő. Kérem, nem minden az, hogy az anyag 10 perc alatt feleződik, vagy 24 óra alatt feleződik. A felére, ez könnyen érthető, tehát a felezési idő mutatja meg, hogy milyen sokáig tartózkodik az anyag a szervezetbe. Ez egy rendkívül fontos, és tulajdonképpen elég könnyen számolható, ha ismerjük a clearance-nek a másik értéke, a KD az az elsőrendű sebességi állandó, a VD az a volume of distribution, és ki tudják számolni, kérem emlékeznek a logaritmus, naturális logaritmus a 0.693, tehát abból, ha azt a virtuális térrel és elosztják a clearance-et, meg tudják a felezési időszámot. Kérem, tehát a felezési idő egy rendkívül fontos fogalom, amit tudnunk kell, és beszéltünk arról, hogy a felezési, négy felezési idő a gyakorlatilag kiül a szervezet. Kérem, adok valakinek öt fluoracilt. A felezési ideje 10 perc. Mikor tudom azt mondani, hogy kiült a szervezet? 40-50 perc után gyakorlatilag kiült. Ha adok egy anyagot, aminek 24 órát a felezési ideje, akkor 4 napig nálad adok, aki kiült. Oké. Tehát kérem szépen, még egy lehetőség van. Látták, hogy a gyógyszerek különböző szövetekre oszolhatnak el. Ezekből a szövetekből a visszaáramlás az nem egyforma mértékű, tehát ez különböző lehet egyre szövetek. Na most kérem, mit értünk el az első farmakokinetikai számításokat? Mit csinálunk a farmakokinetikai mérések? Különböző időpontokban veszünk plazma, általában plazmát szoktuk venni, abban mérjük a gyógyszernek a mennyiségét, és abból egy ilyen szép görbe jön össze, és a görbe alatti területről már beszéltünk, ezt integrációra szépen ki lehet számolni. Na most, ha megnézik ezt a görbét, ezen két szakasz nagyon jól látható. Kinek mi a véleménye? Van egy nagyon gyors, hát nem érdek már, ott van fölében. Az első rész az mutatja, hogy milyen gyorsan oszlik el a szervezetek. Emlékeznek, beszéltünk az előző előadásban az eloszlásról, hogyan oszlik el a szervezet. Ez a rendkívül gyors fázis mutatja, én beadom a vérbe, ez az első intravénás adagolás, beadom a vérbe, rendkívül gyorsan el fog menni, miért láttuk, diffúzióval átmegy, átlép a vízkompartmentbe, az extracelluláris térbe, majd belép az intracelluláris folyadéktérbe. Ebben az eloszlásban, tehát nem csak ugye szerepet játszik a vízdiffúzió, a lipidoldékonyság és a transzporterek is, tehát már ebből jól lehet. Kérem, ez az eloszlási folyamat rendkívül gyors. Van egy másik folyamat, ami főleg kívül a főleg ugye elimináció, ez azt jelenti, amikor itt beadunk a szervezetbe, és ezt a jobb oldalt szépen láthatják, látják a görbét a centrális kompartmentben és a perifériás kompartmentben. A centrális kompartment a vér. Minden további rész perifériás kompartment. Oké? Tehát a vérből elosztik a perifériás kompartment. Na most kérem szépen, mi történik a perifériás kompartmentben? A centrális kompartmentben rendkívül gyorsan csökken, a vérbe gyorsan csökken a plazmaszint, ugyanakkor a perifériális kompartmentben gyorsan emelkedik a plazmaszint. Most elérkezek egy egyensúlyi állapothoz, amikor a vérből már nincs koncentráció különbség, ami hagyja a perifériás koncentráció felé az anyagot, hanem most már, amikor a vérbe süllyed tovább az anyag, mert onnan választódik ki, a perifériás kompartmentből töltődik vissza az anyag a centrális kompartmentbe, ahonnan a kiválasztás történik. Tehát az egyensúly után a vérből tovább tart a kiválasztás, ennek következő a vérbe folyamatosan alacsonyabb lesz a plazmaszint, mint a perifériás kompartmentben, tehát mi határozza meg a kiürülésnek a sebességét? A perifériális kompartmentből való visszaáramlás. Kérem szépen, ez egy nagyon fontos, és a második részét a görbének, ezt a kiürülési szakasz, ezt nevezünk terminális szakasznak, és ennek a terminális szakasznak a felezési ideje, a terminális felezési idő, ami a klinikai gyakorlatban szerepet játszik. A klinikai gyakorlatban az eloszlás sebessége nem játszik szerepet, a klinikai gyakorlatban a terminális felezés, tehát ez az, amiről mondtam, ha 10 perc terminális felezési időnk van, akkor 40 perc múlva a gyógyszer kiürül, ha 24 órás, akkor 4 nap múlva fog kiürülni. Ez a jelentőség. Kérem, itt szeretném megemlíteni azt, látták, hogy különböző helyeken jobban kötődhet az anyag, ezeket nevezzük másodlatos kompartmenteknek, ahol bekötődhet az anyag, és sokkal lassabban jön vissza. Például a csontba bekötődő anyag nagyon lassan jön vissza, ilyen esetben még egy harmadik szakasz is kimutatható. Mikor fontos a harmadik szakasz? Ha több mint 10% a görbe alatti terület ott jön ki, akkor ez fontos lehet. Kérem szépen, de ezek most már részletek, nem erre akarok koncentrálni. Tehát van egy eloszlási felezési idő, nincs klinikai gyakorlati jelentősége, a terminális felezési idő a fontos, ami tulajdonképpen a szövetbe től visszaáramló anyag sebessége határozza. Ha kérem én valakinek beadom orálisan egy gyógyszert, de bárhogy beadhatom a gyógyszert, ez az orális ábrázolás, de tulajdonképpen hasonló kapjuk, én egy kecsre bőre rakom valamit, és onnan lép be az anyag. Nézzék meg, mi történik. Orális adminisztrációkor felszívódik az anyag, ugyanakkor, ahogy szívódik föl az anyag, azonnal elkezd ürülni az anyag, ahogy belép a centrális kompartmentbe, már el is kezd ürülni az anyag. Tehát kérem szépen, itt most két folyamat zajlik egymás mellett, ezért sokkal nehezebben foglalkozunk. Egyik folyamatunk az, hogy felszívódik az anyag, és a másik azonnal kezd kiürülni. Ennek a két folyamatnak a eredőjéből alakul ki a görbe, és mit fogunk látni? Tudni, mérni tudjuk a felszívódás sebességét. Kérem, ezt jegyezzék meg, a felszívódás sebessége ugyanúgy elsőrendű reakcióval megy, mint a kiürülés. A felszívódás sebessége fontos, az fogja meghatározni, hogy melyik időpontban érjük el a gyógyszernek a maximális plazmaszintjét. Nézzük meg a maximális plazmaszintet. Ez egy nagyon fontos anyag, nagyon fontos adat, amit nagyon gyakran számolunk. A maximális plazmaszintből függ a hatások, és nagyon gyakran a hirtelen csúcsplazma koncentráció az toxicitáshoz vezethet, és akkor végén van egy elimináció szakasz, a terminális felezési idő. Tehát meghatározunk az felszívódás sebességét, az időpontot, amikor elérjük a maximális koncentrációt, a maximális koncentrációnak a szintjét, és a kiürülési, a terminális kiürülési állapotát. Kérem szépen, miért fontos ez? Sokat beszéltem ugye már a gyógyszerformulázásról. Valakinél hosszan tartó hatást akarok elérni, máma nagyon gyakran csinálják azt, hogy kifejezetten lassú fölszállításba viszik az anyagot, nagyon lassan szívódjon föl, és lassú legyen a kiürülése. Ezekkel lehet játszani a gyógyszer hatóanyaghoz, milyen formulációban rakom, és azt szerint meg lehet változtatni a teljes idő lefolyását a gyógyszer hatását. Ezt használja ki tulajdonképpen a farmaceutikus formuláció. Tehát kérem szépen, mit látok itten? Sémásan van egy centrális kompartmentem, ez a vér. Oda el kell jutni az anyagnak, mert onnan oszlódik szét, és a centrális kompartmentből ürül ki az anyag, tehát az elkerült a perifériára, vissza kell jönni a centrális kompartmentbe, és onnan fog kiürülni az anyag. Ez a két kompartmentes úgynevezett nyílt modell, ezt nevezünk két kompartmentes, kétrekeszes nyílt modellnek, ez a leggyakrabban leírja a gyógyszereknek a mozgását a szervezetben. Még egyszer is ezt kérem, meg kell jegyezni, tehát kétrekeszes nyílt modell. Miért nyílt modell? Mert nyitott a világ felé. Oda viszem be az anyagot, és onnan választom ki az anyagot, és mutatja azt, hogy a vérben van a centrális rész, és onnan oszlik el a periféria felé. Kérem, és most próbáljanak, nagyon-nagyon, ezt nagyon jegyezzék meg, és nagyon próbálják bele gondolkozni. Kérem szépen, ezek az elsőrendű reakcióban ürülő gyógyszereknek a legjellegzetesebb tulajdonság. Ez az, amit minden nap használunk. A felezési idő és a látszólagos eloszlási tér független a dózistól. Ez mit jelent? Mindig ugyanaz a hányad ürül ki, tehát független, hogy mekkora dózis van. Addig, ameddig nem érek el egy ráta limitáló folyamatot. Erre mindjárt fogunk beszélni. A többszöri adagolás követően a plazma, a platóplazma szint egyenesen anyagot arányos az adagolási rátával. Még máma foglalkozni fogunk a többszöri adagolással, ahol egy plató szintet akarok elérni, tehát egy folyamatos egy plazma szintet akarok elérni, tehát a többszöri adagolás követően arányos lesz az adagolási ráta. Na most kérem, ha nincsen ráta limitáló folyamat, akkor még egy következik, a metabolitok százalékos aránya ugyanannyi lesz, függetlenül a dózistól. Mert mindig azon, hogy hányat fog átalakulni. Tehát nem érek el egy olyan helyzetbe, hogy a metabolitok összetétele változhat. Ebből következik az is, hogy a vizeletben ürülő változatlan anyagnak is független lesz a dózistól. Tehát kérem szépen, egyedül, ha ezek az elsőrendű reakcióval dolgozunk, akkor tudjuk a farmakokinetika számításokat alkalmazni. Ez a nagyon fontos. Na most kérem, van egy nagyon nagy pont. Ez a nagy pont. Emlékeznek az enzimológiában a zero-rendű kinetikára, ezt csinálja az enzimológia, így mérünk. Mindig azonos időegységenként azonos mennyiség bomlik le. Tehát, ha egy időegység alatt 10 mg bomlik le, következő időegységben megint 10 mg, adott valakinek 100 mg gyógyszer, az első időszakban időegységben lebomlik 10 mg, a második milligramban 10 mg 80-nál leszek, a harmadikban lebomlik 10 mg 70-nél leszek. Ugyanennek kérem, adjuk most a betegnek egy 1000 mg-ot, akkor az első hányad után időegység alatt 990, a másodikban 980, a harmadikban 970. Tehát most már nem érvényes az, hogy függetlenül a dózistól azonos hányad bomlik le. Kérem, miért szereti ezt a rendőrség? Kinek mi a véleménye, miért szereti ezt a rendőrség? Pontosan. Tehát nem véletlen, hogy maga három töményben iszik és négy sört, vagy csak egy kis sört ivott, amiben kevés alkohol van, Mert ugye nagy mennyiségű alkoholból mindegy ugyanazon mennyiség bomlik le, tehát ebből vissza lehet következtetni arra, hogy mennyi alkohol. Kérem, mi történik itten? Miért találkozunk zéró rendű reakcióval? Azért találkozunk zéró rendű reakcióval, mert valahol van egy ráta limitáló tényező, amelyik limitálja a folyamatot. Na most ez nagyon fontos, tehát az alkoholdeidimentet, hogy limitálja a folyamatot. Tehát mindig akkor beszélünk erről, ha ráta limitáló van. Nézzék meg, hogyha egészen-egészen kis koncentrációt veszünk a K-mérték alatt, jóval alacsonyabb koncentráció, akkor ezeknél is egy elsőrendű reakciót fogunk kapni. Na most kérem, nézzük meg, hogy milyennek a gyakorlati jelentősége. Mindjárt látni fogják a problémát, hogy miről van szó. Van nekem egy anyagom, ami nem bomlik le, csak zéró rendű reakcióval bomlik le. Kérem, mi történik? Nézzék meg a piros vonalat. Ez ha, nagyon kérem, egyedül beszél, kettesben ne beszéljük, és jobb lesz, hogy valahogy megértik ezeket a folyamatokat. Na most kérem szépen, mi történik? Nézzék meg a lineáris adagolásnál, a dózis és a koncentráció lineárisan függ össze. Ezek azok a gyógyszerek, amelyek elsőrendű reakcióban mennek, tehát nincsen ráta limitáló tényező. Most nézzük meg, hogyha van egy ráta limitáló tényező, nem lineáris farmakokinetikát tölt, ez nem lineáris, ez nem lineáris. Nézzék meg, ami kis dózist adok, addig szépen lineárisan emelkedik, utána elérem a ráta limitáló tényezőt, és nem mondjuk ez egy inaktiváló enzim, akkor egyszerre hirtelen megemelkedik a gyógyszer koncentráció. Hogyan emelkedik meg? Exponenciális. És ebben a pillanatban nem tudja ezt a folyamatot csinálni dupla mennyiségű gyógyszerrel, nem dupla mennyiségű koncentrációt fogok elérni, hanem annál sokkal nagyobbat, és egész kis gyógyszerdózis különbséggel rendkívül súlyos toxicitást tudok elérni. Kérem, öltek meg már ember, nem keveset emiatt a farmakokinetikai tudásnak. Sokkal kisebb a bajom, ha nem lineáris abszorpciót követ a gyógyszer, mert mi történik? Kérem szépen, egészen egyszerűen sokkal kevesebb lesz a plazmaszint egy idő után, mint amit vártam. Itt nagyobb baj nem történik, csak a pénzünket vesztettük el, mert nem szívódik fel a gyógyszer. Tehát kérem, igazán nagy problémák akkor van, ha a kiürülés nem lineáris, az inaktivációs kiürülés nem lineáris. Na most sajnos elsősorban egy gyógyszer, ha nem lineáris farmakokinetikát követünk, lehetőleg a gyógyszer nem is fejlesztik tovább. Sajnos vannak gyógyszereink, amiknél szükséges, mert nagyon hatásos gyógyszerek. Ezeknél általában máma azt adják meg, kérem, meddig, milyen dózisig lehet elmenni, utána már nem lineáris farmakokinetikát követ, de ezeknek a gyógyszereknek az adagolása nagyon problematikus tud lenni. Na most kérem szépen, a következő gondolat az, amivel még el kell szórakoznunk az adagolásod, amit mi leggyakrabban szeretünk, hogy egy állandó plazma szintet alakítsunk ki a szervezetbe. Miért? Kérem szépen, valaki hipertóniás, antihipertenzív szertartó. Jól fog járni az adagban, ha beveszi 8 órakor, 9 órakor a lepikoz. Csúcsplazma szintje van, toxikus, szétereg és ájuldozik. 12-ig nagyon szépen tartja a vérnyomását, 12 után leesik a gyógyszer a hatása plazma szint alá, és megint fölmegy a gyógyszer szintje. Ez egy, nem egy jó megoldás, tehát mire próbálunk menni, kifejezetten akkumuláltatni akarjuk a gyógyszert, és úgy választjuk meg a dózist és az adagolási intervallumokat, hogy a betegben egy állandó, a terápiás szintnek megfelelő plató szint alakuljon ki. Na most kérem szépen, látták az eliminációt, nézzék meg az akkumulációt pontosan a fordítottja. Mi következik ebből, és ezt nagyon kérem jegyezzék meg. A plató szintnek az elérése kizárólag a felezési időtől függ. Mint ahogy 4 felezési idő alatt gyakorlatilag így a gyógyszer, 4 felezési idő alatt gyakorlatilag elérik a plazma szintet, a lapó szintet, a nagyobb akarnak számolni, akkor 6-ot kell számolni. Tehát kérem, ez nagyon-nagyon fontos, kérem, mindjárt látni fogják ennek a gyakorlati nyertőnek, iszonyatos tragédiát lehet csinálni, mert ezt nem is meg. Na most kérem szépen, a plató plazma szint, ha kialakul, akkor kialakul nekünk egy plató koncentráció, itt van a CSS, a plató koncentráció, van egy adagolási rátánk, és van egy clearance-ünk. Önök szerint mikor alakul ki a plató koncentráció? Ha kevesebb gyógyszert adok, mint a clearance, akkor nem tud kialakulni. Ha többet adok, akkor magasabb. Tehát amikor a plató és az egyensúly akkor alakul ki, amikor a bevitt anyagmennyiség azonos az kiválasztott anyagmennyiséget, ebből jön össze ez a gyönyörű, egyszerű megoldás, hogy a plató plazma szint a bevitt anyag és a clearance-nek a hányadosából adódik, és ebből gyönyörűen ki lehet számolni az adagolási sebességet, az adagolási rátát. Miért? Ismerjük a clearance-et, és ismerjük azt a dózis, azt a plató szintet, amit el akarok érni. A kettőnek a szorzatából meg tudom állapítani a infúziós sebességet. Na most kérem, itt most szeretném, ha megérteni. Ez infúzióra van legjobban kidolgozva. Infúzióban a rátát, a bevitt anyagmennyiség rátáját mi fogja meghatározni? A gyógyszer koncentráció az infúziós folyadékban, és hogy milyen gyorsan infundálom a folyadékot a betegbe. Ez az adagolási ráta. Kérem, ha valaki tablettába szedi a gyógyszert, vagy különböző időpontokban kap egy intravénás injekciót, mi fogja meghatározni a gyógyszer beviteli rátát? Az adagolt dózis mennyisége és az adagolási időintervallum. Tehát ez a kettő fogja meghatározni, mennél nagyobb egyszeri dózisokat adott be, annál nagyobb baráta, vagy kisebb dózisokat gyakrabban beállva, akkor is magasabb rátát érek el. Tehát tulajdonképpen az intermittáló adagolásnak is, tehát nem infúziós adagolásnak ugyanezeket az elképzeléseket lehet használni. Kérem szépen, na most nézzük meg, hogy mi történik itt. Van egy számítási lehetőségünk, ugye ismerjük az adagolási rátát, azt akarok tudni, hogy milyen adagolási rátát válasszak, hogyan, tudom, hogy mi az eliminációs ráta clearance, és tudom, hogy milyen koncentrációt akarok elérni. Rendkívül egyszerű matematika, összeszorzom a clearance értéket az elképzelt plató koncentrációval, és ennek következtében gyorsan meg tudom adni, amit én itt ma, hogy mennyi az adagolási ráta. Én ki is számoltam önöknek, egy C-plazma szint 10 mg per liter, a clearance 2,8, tehát ebből kiderül az adagolási ráta 28 mg per óra. Na most gyakran szeretném nagyon gyorsan elérni a plató koncentrációt, akkor egy nagy bólus injekciót adok, és utána csinálom a kisebb adagokat, és ez is ki van számolva, az gyakorlatilag ismerjük a eloszlási térfogatot, és ismerjük a C-plazma szintet, a kettő összeszorzásából meg tudom adni. Kérem, vigyázzanak, feltöltő dózis nem szabad ismételni. Feltöltő dózis arra van, hogy nagyon gyorsan elérjem a kívánt terápiás plazma szintet, de utána kisebb dózisokkal kell tovább menni. Kérem, ez mikor fontos ez? Mikor? Hát a koncepció mikor fontos? Kérem, ha valakinek a szíve gyenge, és gyorsan kell digitalizálni, digoxitolni. Tipikusan nem várhatunk 6 napig, míg beáll a digoxit plazma. Ilyenkor szokták ezt csinálni. Na most kérem, nézzék meg a felső ábrát. Alul vannak ezek a kis ábrák, ha 8 óránként adagolom. És látják, hogy itt 8 óránként, tehát én nekem el akarom érni a 28 mg per órát, 8 óránként adagolom, akkor 224 mg-ot kell adni, de ha azt csinálom, mint ezek a nagy kitérések, amit láttam, 24 óra adagolásban, hiszen 24 óránként, akkor nagyobb koncentrációkat kell adni, nagyobb dózisokat. Na most kérem szépen, mi történik? A nagyobb dózisoknak nagyon magas lesz a plazma csúcs koncentrációja, ebben az esetben toxikus lehet, és a 24 óra alatt mélyen leeshetek a terápiás szintjén. Tehát ez egy nem egy mindig célra vezető adagolás. Na most kérem, ezt tessék megtanulni, mert ebből nagyon sok halálozás történt már a klinikai gyakorlatban, és ez talán az egyik legfontosabb. Nézzék meg, két ábrát raktam föl. Az egyik esetben minden a gyógyszerfelezés ideje 3,5 óra. A terápiás tartomány, látják a szaggatott vonal között, terápiás tartomány körülbelül ott van a 4 és 8 mikrogram per milliliter között. Eltérő dózisokat adok 3 óránként, tehát az adagolási intervallumot megtartom. Nézzék meg, mikor értem el a platóplazma szintet, menjenek a felezési ideje? 3,5 óra. 4 vagy 6-szal megszorzom, körülbelül egy nap alatt fogjuk elérni a platóplazma szintet. Nézzék meg, hogy függetlenül attól, hogy milyen dózisba adtam, a plató szintet ugyanabban az időpontban érem el. Emlékeznek, mit mondtam pár perccel ezelőtt? A plató szint elérésének az idejét kizárólag a gyógyszerfelezési szint ideje határozza meg. Függetlenül attól, hogy mekkora dózist adok, a felezési idő határozza meg, hogy mikor érek el a plató szintet. Kérem, van magának egy kedves nővére, aki nagyon gyorsan szeretne elérni a plató szintet, és az infúzió dupla sebességre állítja. Mi fog történni? Elég fogja elérni a plató szintet? Nem. De mit fog kapni? Egy rendkívül megemelkedett gyógyszerszintet. És a beteget beleviszi akár egy betális toxikus tartományba. Tehát kérem, ezért nagyon fontos, és látják, hogy ahogy emelem a dózis szintet, nem változott meg az, hogy mikor érem el a plató szintet, de megváltozik a gyógyszer plató szintnek a koncentrációja. Mit akarok elérni, hogy ez a koncentráció a terápiás tartományban? Ha én beadom 3 óránként a 0,75-öt, akkor kiléptem a terápiás tartományból, ha 0,25-öt adok be, akkor alul léptem ki és hatással lesz. Tehát nekem be kell állítani. A másik, milyen máma a jó terápiás adagolás, a csúcs plazma szint és a legmélyebb plazma szint is terápiás tartomány belül legyen. Na most kérem, nézzük meg ennek egy másik változatát. Most az időközöket választottam meg, tehát mondtam, az adagolási ráta függ a dózis nagyságától és az intervallumtól. Nézzük meg, hogy itt az intervallumot változtattam, ugyanazt a dózist adom be, de 2 óra, 3 óra és 6 óra. A 3 órával remekül bejutok a terápiás tartományba, a 2 órás adagolással a rátát nagyon megemeltem, fölvittem nagyon magas a toxikus szintre, a kevésbé a 6 óránkénti adagolással pedig leestem a terápiás tartomány alá. Kérem, beszéltem önöknek a digoxinról. Én itt be akartam mutatni egy igazi farmakokinetikát, ami a klinikumban van. Nézzük meg, a digoxinnak a felezési ideje az... A 1,6 nap a felezés ideje. Ha 1,6 nappal számolok, akkor 4x1, az körülbelül 6 nap alatt. Nézzék meg, hogy ez a szaggatott vonal az orális adagolás. 6 nap alatt éri el a plazma szintet. Ugyanakkor, ha egyszerre kiszámított nagy dózisbe adok, a volume of distribution és a várt koncentráció szorzatából, utána mit csinálok? A telítő dózis után azt a dózist használom, amit fenntartásra óhajtok, amit kellett volna, de akkor 6 napig vártam volna. Tehát egyet nem szabad csinálni, telítő dózist megismételni, mert az biztos, hogy toxikus. Telítő dózist lehet adni, de utána a számított fenntartó dózist kell adni. Az, hogy lássák, hogy ez a klinikai gyakorlatban hogy van, kérem, miért fontos ez? A digoxin az egyik nagyon fontos gyógyszerünk, az egyik legveszélyesebb gyógyszerünk. Úgyhogy ezzel már sokan. Na most kérem szépen, szeretném ezen az ábrán önöknek összefoglalni mindazt, amiről eddig beszélgettünk, méghozzá a biológiai hasznosíthatóság. Emlékeznek, hogy az előadás első, kérem, én ezt nagyon sajnálom, nem könnyű ezt a 2 órát végig csinálni. Nekem se könnyű. De valahol egyszer el kell önök között. most kérem szépen rakják most össze mindazt, amit anatómiából tudnak, és amit elmondtak. Kérem, a szisztémás keringésbe begyújtom az anyagot, akkor mekkora mennyiségű anyaggal találkozik a szervezet, mekkora mennyiséget tud szétosztani a szervezetben, 100%-át a beállítanak. Ez a 100%-os biológiai hasznosíthatóságot kizárólag intravénás kezelés után tudja meg. Minden többi megoldás membránokon keresztül megy a gyógyszer. Láttuk, hogy mehet diffúzióval, láttuk, hogy mehet aktív karrierrel. Minden egyes membrán áthatoláskor anyagot veszünk. Tehát soha nem tudok 100%-os biológiai hasznosíthatóságot elérni. Ez nagyon fontos. Na most kérem, én föltüntettem önöknek. Nézzék meg! Ott van ugye a perosz adagolás. Honnan szívódik föl az anyag? A bélből. Hova megy onnan a véráramlás? Anatómiát oktattak valamikor, még erre emlékszem. A véna portén májon. Tehát egy csomó anyag, ami májba metabolizálódik, metabolizálódik. Amit elmondtam önöknek, a bél teli van metabolizáló enzimekkel, megtörténhet az az eset, hogy egy hatóanyag olyan gyorsan metabolizálódik, hogy mire a szisztémás keringésbe kerülne, a vénakában inferiorra, nincs már hatóanyag, mert minden metabolizálódik. Ezt nevezzük first pass eliminációnak, tehát első átmeneti eliminációnak. Sok ilyen gyógyszerünk van, általában jó sok százaléka, 30-40-50 százaléka csökkenhet a gyógyszermennyiség, de valami bekerül a szisztémás keringésbe. Ezért viszünk rektálisan be gyógyszert, mert ugye, ha vigyázat, nehogy fölnyomják nagyon hamar, magasra, mert akkor a portéba kerül, csak az alsó harmadban. És miért használják máma a bukkális adagolást? Mi a bukkális adagolás? Amit a szájba kell tartani, gyorsan föloldódik az anyag, és a bukkán keresztül szívódik föl, ezzel is ki lehet a májak kerülni. Kérem, ha valakinek én beadok sprayre, azt mások, azok áll a pumpába kell. Mit gondolnak, mennyi anyag jut be az a aktivitás helyére a tüdőbe az alveolusokhoz? Kinek mi a vélemény? Mennyi anyag jut be? Tessék? Hát ha semmi, az akkor nem ül, akkor nem használnak. Mennyi? Ó, te jött, te pozitív ember vagy. Akkor maradj 20-40% között. Attól szerintem, de nagyon jó, te fogsz egy ilyet kifejleszteni, ami 70. Kérem szépen, a többit a beteg lenyeli, a fikális és egy orális készítménye változik, és tulajdonképpen az aszmásoknak a máma a csodálatos kezelése abból adódik, hogy olyan szteroidokat fejlesztettünk ki, amelyek nagyon gyorsan metabolizálódnak a májba. Tehát ami bekerül a légzésen keresztül, azon a kifejti a szteroid hatást, és amit lenyel a beteg, legnagyobb része inaktivizálódik, meg first pass eliminációnak keresztül. Kérem, ha tapasztrakok föl, vagy intramuszkuláris, vagy szubkután injekciót adok, megint egy csomó anyagot elvesztek. Ezt itt mind szépen fölrajzolják. Na most kérem szépen, ebből jön a biológiai hasznosíthatóság. Ez egy nagyon fontos fogalom. A biológiai hasznosíthatóság azt mondja meg, hogy a beadott gyógyszernek hány százaléka éri el a centrális kompartmentet. Tehát hány százaléka éri el a centrális kompartmentet. Tulajdonképpen ez a biológiai hasznosíthatóság, és nagyon benne van az adagolás a lebomlás. Kérem, van egy még egy megoldás, hogyha én nagyon szeretnék valamit lokálisan kezelni, például egy fertőzést a likvor térben, akkor nekem nagyon fontos az meghatározni, hogy hatás helyére mennyit bekerül. Egy antibiotikum bekerültem a szisztémás keringésben, de nem került be a likvor térben, nem sokat érek vele. Ilyenkor szokták a célhelynek a biohasznosíthatóságot mérni. Kérem, ez a biológiai hasznosíthatóság mértéke. Ha 100% az intravénás adás után, az intravénás adással bevitt gyógyszermennyiséghez arányítom a más módon bevitt anyagot. Mindegy, hogy légzét keresztül, pecsen keresztül, tablettán keresztül, mindig ehhez. Tehát kérem szépen, a görbe alatti területét megmérem az anyagnak, amit bevittem, és valamit, és azt az intravénás dózishoz használom. Ez százalékban meg fogja nekem adni a biológiai hasznosíthatóságot. Na most kérem szépen, 5 percig fogok még beszélni, és utána vagy 7 percig, mert ezt összeszeretném még önöknek fognak. Követő gyógyszer! Kérem, mi a követő gyógyszernek a nagy gondja? Ha lejárt egyszer a szabadalom, lejárt a védelme, a jogi védelme, most erről nem beszélünk, hogy hogyan, akkor tudok követő gyógyszert behozni. Mi a követő gyógyszer? Kérem, azért kell erről beszélni, mert rengeteg követő gyógyszerünk van. A követő gyógyszerben ugyanazt a hatóanyagot használom, de egy más gyógyszer készítményben. Tehát ugyanaz a hatóanyag, de a vívőanyagok mások, az egész a készítmény az, ami a teljesen megkapja, amiben vívőanyagok is vannak a hatóanyagban legyen. Tehát ugyanaz a hatóanyag, vagy hasonló hatóanyag, más gyógyszer készítményben. Na most kérem szépen! A generikus gyógyszereket is, ez ömlik a rádió és televízió, megint ugye mondták, hogy megint micsoda sikereket értünk el, arról van szó, ha egy hatóanyag beválik, nem azon egy csomó 10 évig védelem alatt van, a fejlesztő visszakapja a kutatási értékét, máma 1 milliárd dollár körül van a bevezetés, ha az egész nemzetközi veszük, vissza tudja nyerni, utána, a 10 év után a hatóanyag használható más gyógyszerkészítőt. Az utángyártónak bizonyítani kell, hogy a hatóanyag azonos, tehát ez a kémiai gyógyszereknél, ami kis molekulájú kémiai hatóanyagok, meg tudjuk mondani, hogy azonos. Azonos, más gyógyszerkészítőt. Ez a követő gyógyszer. Kérem, beszélt a Ferdinándi professzorról a biológiai gyógyszerekről. A biológiai gyógyszereknek makromolekuláris hatóanyagban van, általában fehérjék, amit biológiai rendszerben állítunk elő. Ott egy probléma van, mert mai napig a fizikai, kémiai módszereinkkel nem tudjuk pontosan azonosítani a molekulát. Tehát nem tudjuk bizonyítani azt, hogy ugyanaz a hatóanyag kerül bele, ezért ezeket a gyógyszereket biohasonló gyógyszereknek nevezünk. De kérem szépen nézzük meg a kémiai követő gyógyszer. Miért nagyon előnyös? Kérem, ezért nagyon előnyös, ez az ábra mutatja. Nézzék meg! Mi a gyógyszertan alapja? És máma ezért beszéltem, hogy ezt kell tudjam mondani. Azonos plazma szint, ez azonos klinikai hatást tartozik. Kérem, ez a gyógyszertan alapja. Ha tudom a hatóanyagot, tudom a plazma szintjét, ahhoz rendelni tudok egy biológiai, klinikai hatást, egy farmakodinámiás hatást. Na most, farmakokinetikát miért csinálunk? Meg tudom mondani, milyen plazma szinthez, milyen klinikai hatástársa. Mit kell az utángyártónak, generikus utángyártónak bizonyítani? Azonos hatóanyagom legyen, ott van, látják, azonos hatóanyagom van, azonos plazma szintet kell elérnem, akkor már nem is kell összehasonlítani klinikailag, mert azonos plazma szint, azonos gyógyszerrel, azonos hatóanyaggal, mert azonos hatóanyaggal, azonos klinikai eredmény fogal. Ezért olcsó a bevezetése, ha meg tudom bizonyítani, hogy azonos hatóanyagom van, azonos plazma szinten van egy más gyógyszer készítményben, akkor nem kell az összehasonlítani a klinikai vizsgálatokat megcsinálni, kérem, mit mutatok itt benne, másképp nem tudtam, ez a kettő a görbe alatti terület nem azonos. Tehát ez a gyógyszer, kettő gyógyszer nem fogadható a generikus gyógyszernek, akkor lenne elfogadható a két görbe pontosan egymás. Na most ez a generikus gyógyszer bevezetése, és miután nem neki kell megcsinálni, a gyógyszernek az ára, az elvégzett nem klinikai és klinikai vizsgálatoktól függ, az utángyártónak ezt nem kell elvégeznie, ezért csak a gyártási költségeit és kereskedelmi költségeit használjuk föl, ezért sokkal olcsóbb, és ezért koncentrálunk arra, hogy generikus gyógyszerpiac lehetőleg nőjön, mert így tudjuk lejjebb vinni a gyógyszerárat. Kérem, mindenkinek támogatni kell ezt, mert olyan drága lett a gyógyszerkészítmény, a biológyógyszerek, csak akkor tudunk eljutni a betegekhez, a generikus gyógyszert használjuk. Azonos plazmaszín, azonos hatványa, válhatnak azonos klinikai hatás. És ez az utolsó ábrán, kérem szépen, lehetnek bizonyos különbségek a hatóan, a livőanyagokban, és most már nem megyek a részletekbe. A biológiai gyógyszerepi nagy problémák van, nem tudom az azonos kérem! Szeretném akkor önöknek ezt befejezni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a nagyon nehéz két órát együtt tudtuk tölteni.